Úr Jézus Krisztus, megvalljuk neked a bűneinket. Ha visszagondolunk az elmúlt hétre, akkor biztos mindannyiunknak eszébe jutnak dolgok, amik bűnnek nevezhetők. Sajnáljuk, hogy ezeket elkövettük, hogy nem tudtunk a kísértéseknek ellenállni. Sajnáljuk, hogy a testünk győzedelmeskedik a lelkünk fölött nagyon sokszor. És hálásak vagyunk neked, hogy a te munkád eredményeképp, amit te elvégeztél, ezek a bűnök mégsem távolítanak el tőled, mégsem kerülünk olyan messze tőled, hogy elérhetetlenné válsz, hanem egyre közelebb tudunk kerülni hozzád a Krisztusnak az áldozata miatt. Köszönjük neked, hogy te vállaltad ezt az áldozatot, hogy meghaltál értünk, és ennek köszönhetően nekünk örök életünk van. És köszönjük neked, Szentlélek Isten, hogy eljössz ide közénk, most is itt vagy velünk, amikor dicsőítünk téged, amikor magasztalunk téged, és amikor bűnt vallunk, akkor is itt vagy velünk. És kérünk téged, hogy fújd ki a szívünkből a vágyat a rosszra, fújd ki a szívünkből mindazt a rosszat, ami benne van, hogy tudjuk ezt megüresíteni, és te tud betölteni ennek a helyét, ennek a bűnnek a helyét. Hálásak vagyunk neked, hogy nem kell a saját erőfeszítéseinkre hagyatkozni. Hálásak vagyunk azért, hogy amit úgysem tudnánk elérni saját erőből, azt megkaphatjuk ingyen, csak azért, mert a te kegyelmed az sokkal nagyobb, mint amit mi el tudunk képzelni. Kérünk téged, hogy áldj meg bennünket itt, hogy állunk előtted, áldj meg bennünket, amikor hallgatjuk a te üzenetedet. Amen. Foglaljuk a helyet.
Lajos és lánya, köszönöm, Kata. Akkor a gyereket most elengedjük a gyerekórára. Panka, mehettek, igen. Puszilak, nem láttalak a múlt héten. Jó van. Jó látni mindenkit ma reggel. Mindenki maszkban van. Ez van. Tudjátok, hogy egy pár hét ezelőtt elkezdtünk ezt a sorozatot, hogy miről szól a Biblia. Tehát ebben a fél évben ezt szeretnénk kifejteni, hogy miről szól az egész Biblia, mi a fő mondani való a Bibliának, ugye? Izgalmas dolgunk van. De a Biblia egy nagyon masszív könyv, ugye? A Biblia 66 könyvből áll, több mint 3000 éven keresztül íródott. Tehát ez egy hatalmas nagy könyv, és ha ilyen könyv, ilyen nagy a Biblia, akkor hogy lehet ezt feldolgozni, mondjuk 20 Isten tisztelet, Isten tisztelet alatt. Tehát az édes kevés, hogy ezt meg tudjunk csinálni. Hogy fogunk ezt csinálni? Hát nem minden részletet, vagy minden történetet fogunk feldolgozni, hanem követjük a fő történetet az egész Bibliában, ugye? És ahogyan a fő történet kibontakozik, ahogyan kibontakozik ez a fő történet. És hogyan bontakozik ki a Biblia? Hogy van felépítve az egész Biblia? Ez nagyon fontos, hogy ezt ismerjünk, tudjunk, hogy a felépítettsége Bibliának. És a Biblia úgy van felépítve, hogy az Isten kijelenti magát bizonyos helyeken. És egyre jobban ismerünk Isten, aki fokozatosan bemutatkozik az egész Bibliában, ugye? És ezek a helyek, ahol az Isten bemutatkozik, főleg ez, amikor ő köt egy szövetséget. És amikor az Isten köti ezek a szövetségek, ezek egymásra épülnek, és ezek a szövetségek kicsúcsosodnak Jézus Krisztusban, ugye? Van egy új szövetség ígér. Nézzünk meg ezt a táblázatot, amit itt van. Tehát így fogunk átmenni az Ószövetségen, és végül is eljutni Jézus Krisztushoz. Már megnéztünk, amikor Isten kötött szövetséget Ádámmal a teremtésben, ugye? És Ádám és Éva bűnben estek, ezt megnéztük a múlt héten, hogy megszegték azt a szövetséget, és ma fogunk feldolgozni a Noé-nak a szövetségét. Jövő héten majd az Ábrahám szövetséget, és akkor a Mózessel való kötött szövetség, végül is a Dávid szövetség, és akkor megvan az ígéret az új szövetségnek, hogy jönni fog a megváltó, és Isten köti a szövetséget Jézus Krisztussal. Jó? Tehát így fogunk átmenni, és megértelmezni a Bibliát. Tehát Nagyon fontos, hogy ezt látjuk, hogy Isten kijelenti magát ezek a szövetség kötéseknél, egyre többet tudunk róla, és így kibontakozik, kicsúcsosodik az Úr Jézus Krisztusban. Tehát a Biblia elején keveset tudunk Istenről, ugye? Keveset tudunk Istenről, és az ő tervéről, és az ő tervéről. Ez olyan, mint, hogy van egy mak. Nézzünk meg ezt a képet itt. Hogy van egy mak, és ebből a makból lesz egy tölgyfa. De aki foglalkozik a genetikával, nagyon jól tudja, hogy ami a genetikában van, az úgy is lesz, ugye? Fel fog növekedni, és ez a kis makból, amit megállapítjuk, mi van itt, pontosan tudjunk, hogy hogy fog kinézni ez a nagy tölgyfa, és ez ugyanígy van a Bibliában. Hogy mak formában az első három fejezetben, amit átmentük az elmúlt két héten, mindent tudunk az Ószövetségről, ami fontos. Gondoljunk bele, minden, ami fontos tudni az egész Ószövetségről, már elhangzott az első két prédikációban. Csodálatos, nem? Az Ószövetség egy hatalmas nagy könyv. De ami lényeges, ami fontos tudni, az mak formában már megjelent az első három fejezet a Bibliában. Ha az ember csak ezt tudna az Ószövetségről, az első három fejezet, az elég, hogy megértsük, hogy miért is jött Jézus Krisztus. Meg is értjük, hogy mi az, amit ő tett, értük. Nézzük ezt meg. Nézzük meg, hogy mi az, amit tanultok az elmúlt két évben mag formában. Magyarul elkezdjük az Isten történetet, de ez mind csak plusz innentől kezdve, jó? Tehát magformában látjuk, hogy milyen az Isten. A teremtés és a bűn esetnél látunk, hogy Isten a mindenható, a teremtő Isten, aki megteremtette az egész világot, de ugyanakkor ő személyes. Az az Isten, ő sétált az Édenkertben Ádám és Évával, és személyesen beszélt velük. Tehát milyen lehet ez az Isten, a teremtő Isten, aki személyesen ismer minket, akinek szabályai vannak, ugye? De ugyanakkor ő kegyelmes és irgalmas. Ő a Szent Háromság Isten, aki teremtett minket az ő képmása után. Azt is látjuk, hogy az Istennek terve van. Mi az Istennek a főterv, vágya, mint főszereplő ennek a történetnek? Az, hogy ő szeretett kapcsolatban éljen velünk. Ez az ő főterv, szándék, hogy megismerjen minket, és szeretett kapcsolatban éljen velünk. Azt is látjuk, hogy Isten azt a fő parancsot adott nekünk, hogy uralkodjunk. Az egész világ az ő birodalom. Isten uralkodik mindenek felett, de azt mondja, most ti uralkodjatok, ti képviseljétek engem. És Isten úgy tekint ránk, mint az ő munkatársai. És a nyolcadik Zsoltár olyan gyönyörű szépen kifejezi ezt. Már ezt is tudjunk, hogy elhivatásunk van, ahogy az Isten elhelyezte minket a világban. És hogy a munka az jó. Eredetileg Isten kijelentette, hogy a munka az jó. Az elhivatásunk az nem más, hogy fenntartjuk ezt a világot, amit az Isten megteremtett. Ugye, gyönyörűen megteremtette, és azt mondja, ti tartsátok fent. Ti királyi kertészek vagytok. Mindannyiunknak van egy elhivatásunk ebben a világban, hogy képviseljünk Isten, hogy legyen salom, és békesség, és harmónia a világban. Azt is látjuk, hogy az Isten kijelentette, hogy a házasság az jó. Nem jó egyedül lenni. Mi közösségi lények vagyunk, mert az Isten képmására vagyunk teremtve. Tehát szükségünk van egymásra. A szeretet központi helyet kap a mi életünkben, a szeretet kapcsolatot. Azt is látjuk magformában, hogy család és gyerek prioritás Istennek. Szaporodjatok, sokasodjatok, neveljetek gyermeketek. Nagyon fontos Istennek. A hetedik dolog, amit látjuk magformában, csak az első három oldal a Bibliának, hogy az Istennek törvénye van. Van egy pozitív törvény, és megmutatja nekünk, hogy kell élni, de van olyan törvény, ami megmutatja, hogy mi az, ami tiltva van. Ugye ne egyetek abból a fából. És azt is látjuk, a törvénynek a érdekes szerepe az életünkben, hogy a törvényből származik az ereje a bűnnek. A törvény lökést ad a bűnnek. Amikor valami tiltva van, pontosan azt arra vágyunk. Ilyenek vagyunk, mint kicsi gyerekek. A szülő azt mondja, azt ne csinál, de a gyerek azt akarja csinálni. És ezt látjuk az Ádám és az Éva történetében. És Sátán használta a törvényt, hogy kísértsen, és hogy kíváncsivá tesz minket. Azt is látjuk, hogy a gonosz létezik. Magformában ismerjük a gonoszt ebben a világban. Sátán a neve, és Isten ellensége. Nagyon ravasz. És tudjuk, hogy az ő terve mi az. Mi az ő terve? Hogy becsapjon minket, hogy fellázítson minket, hogy mi hátat fordítunk Istennek, hogy az Isten hozzon az ő ítélet fölöttünk úgy, mint a bukott angyalokat. Tehát ő gyűlöl minket. Tudjunk, hogy gonosz van, és tudjuk, hogy mi az ő terve. Azt is látjuk, hogy mi bűnben estünk, és megalapítottuk, hogy mi a bűnnek a lényege, hogy hátat fordítok Istennek, és én tudom, hogy mi a jó és mi a rossz. Én határozom meg magamnak, hogy én hogy akarom élni az életet. Azt is látjuk, hogy mi a bűnnek a következménye, borzasztó a következménye. Belülről beteljünk félelem és szégyennel. És aki már átélte, hogy mit jelent szégyelni magamat, nagyon jól tudja, hogy a bűn milyen káros a mi lelkünknek. Tönkre tesz minket belülről, elfordulunk Istentől. És azt is látjuk, hogy a bűn tönkre teszi mi a kapcsolatunkat. Védekezünk. Hárítjunk, hibáztuk másokat. A bűn köztünk van, és tönkre teszi a kapcsolatunkat. Látjuk, hogy mi a bálványimádás, a gyökere a bálványimádás, mert az Isten, amikor hozta az ítéletet, megítélt mindent, amit eredetileg jó volt. És most, amikor mi próbáljuk ezek a jó dolgokat az Isten helyre tenni, az Isten azt mondja, hogy ez nem fog működni. És látjuk, hogy a bálványimádásnak a lényege, hogy amikor valamit imádjuk Isten helyett, egy jó dolog, egy munka, vagy egy kapcsolat, egy nagyon jó dolog, amit Isten eredetileg megáldott, az tönkre tesz minket, és üresen hagy minket. Tehát már rögtön a Biblia elején látjuk egy megváltó ítélet, hogy forduljunk Istenhez vissza, mert ő az, aki adja nekünk, amire szükségünk van. Látjuk az Istennek az igazságos ítéletet, amit ő hozott fölöttük, de hogy ez az igazságos ítélet, ez egy szeretetteljes, megváltó ítélet. Az Isten, amikor ő ítélkezik fölöttünk, mindig szeretetből teszi ezt, hogy forduljunk vissza hozzá. Még egy pár dolgot láttuk magformában a Biblia elején, hogy kezdődik egy háború a jó és a gonosz között. És ez a háború végig húzódik az egész Biblián keresztül, és ott van minden oldalán a Bibliában. Hogy van egy háború Sátán és Jézus Krisztus között. És Jézus Krisztus a végén majd legyőzi őt. Erről is olvastunk. Tehát gondoljunk bele, milyen csodálatos az, ha valaki csak az első három oldalt ismer az Ószövetségnek, az már elég, hogy valaki megértse a lényegét a kereszténységnek és Jézus Krisztusnak, hogy miért jött a világba. Ez az alapja a mi világnézetünknek. Alapja, hogy ismerik az én identitásom, hogy én ki vagyok. Értem az élet értelmét, hogy miért vagyok itt. Értem, hogy én fontos vagyok Istennek, hogy ő értékel minket, személyesen ismer minket. Mindent tudunk az életről, amit tudnunk kell az első három oldalba. De mi nem csak azért ismerünk a Bibliát, hogy egy világnézetünk van. Azért olvasunk a Bibliát, ugye? És azért lapozunk, és azért fogunk elkezdeni az Isten története a mai napon, hogy rendszeresen olvassunk a Bibliát, és rendszeresen találkozunk a Jézus Krisztussal a szöveg a Biblián keresztül. Olvassuk az ő történet, és jobban, egyre jobban megismerjük Istent, hogy ő milyen. Mert ez csak magformában ki fog bontakozni az ő története, és megismerjük őt és az ő tervét. Tehát mai napon folytassuk az Isten történetét. Ádám és Éva után jön a Noéval való kötött szövetséget. Tehát Noé történet fogunk feldolgozni, mai napon forduljunk az Úrhoz, imádkozunk és kérünk, hogy ő szóljon hozzánk ezen a szövetség kötésen keresztül. Imádkozunk. Mennyi atyánk, És köszönöm, hogy hívhatunk téged, mi mennyei atyánk, mert de így tanítottál minket, hogy így imádkozzunk, és úgy szólítson téged, ami mennyei atyánk. Amit azt jelenti, hogy nagyon jól ismersz minket. És te szeretsz minket. És köszönöm, hogy sok ezer év ezelőtt kijelentetted magadat Noé-nak, és kötöttél vele szövetséget. És mi ezen keresztül jobban megismerhetünk téged. Az az Isten, aki megteremtette a világot, és ugyanakkor sétáltál a kertben Ádám és Évával. Köszönjük azt a lenyűgöző szeretetet felénk. Nagyon kérünk, hogy szólj a mi szívünkhez. Engedj, hogy lássunk téged, és jobban megértsük a tervedet, ami személyes életünkre nézve, hogy ez mit jelent nekünk személyesen. Nagyon kérlek, hogy így légy velünk, légy velem, hogy el tudjam mondani mindazt, ami rám bíztál. Semmi kevesebbet és semmi többet nem akarok mondani. Minden akarok mondani, ami téged dicsőít. Így légy velünk, segíts nekünk megérteni az írás. Nyisd ki az értelmünket, hogy lássunk téged az írásban. Kérünk ezt, Úr Jézus Krisztus, a te nevedben. Amen. Tehát először szeretném megnézni a kontextus annak, ami megelőzte a Noé szövetség kötés. Még nem vagyunk ott. Tehát hogyan folytatódik az Ádám és az Évának a története? Mi jön utánok, ugye? Tehát gyorsan fogom ezeket összefoglalni, és akkor lelassulunk a szövetség kötésnél, amikor Isten köti a szövetséget vele. Tehát az első dolog, amit tudnunk kell a Biblia történetről, hogy a Biblia mindig követi egy vonalat. Milyen családi vonalat követ? A Biblia követi ezt a vonalat, ugye, mert tudjunk, hogy Évától fog származni a megváltó. Évától származik, és a Biblia követi Évának a utódjai, ameddig nem érkezik meg Jézus Krisztus. Jó? De a Biblia ezt a vonalat fogja követni végig az Ószövetségben. Tehát mi tudjunk, hogy Ádám és Évának volt két fiú, először Kain és Ábel. És a Biblia történet elején egy tragédia történik. Látjuk a bűnnek a súlyát. Kain megöli Ábelt. Az egyik testvér megöli a másik testvér. Borzasztó. Tehát a gonosz már itt van a világban, itt van a bűn köztük. És az egyik megöli a másikat. A bűnnek a súlyos, sötét következményei már látok. És utána, később Sét megszületett. És innentől kezdve a Biblia követi Sétnak a vonalát. És azt olvassunk abban az időben, hogy az emberek 800 vagy 900 éven keresztül éltek a Földön. És van 10 generáció Ádám és Noé között. Pontosan 10 generáció köztük. És akkor olvassunk, hogy Noé, ő 500 éves volt, amikor megszületett neki három fiú született neki, amikor ő 500 éves volt. És akkor kicsivel később azt olvassunk, hogy Isten azt mondta, hogy az emberek bűnösök, hanem legyen az ő az élet tartalma csak 120 éve. És Isten csökkentette az élet tartalmát. Miért csinálta ezt? Mert a Biblia azt mondja, hogy az emberek gonoszságok miatt. És nézzük meg, hogy az Isten mit mond az emberről a Biblia elején. Nézzük meg 6. fejezet, 5. és 6. vers. Amikor látta az Úr, hogy az emberi gonoszság mennyire elhatalmasodott a Földön, és az ember szívének minden szándéka és gondolata szüntelenül csak gonosz. Megbánta az Úr, hogy embert alkotott a Földön, és megszomorodott a szívében. Ez, amit a Biblia mond az ember szívéről, hogy szüntelenül gonosz vagyunk. És az Isten ezt látja az embernek a szívét, és a Biblia azt mondja, hogy az Isten megszomorodott. És ez nagyon fontos, hogy amikor gondolkozol a saját szívedről, a saját életedről, milyen elképzelésed van Istenről. Haragszik, ítélkezik, mérges, velem, amikor bűnkövetek el. A textus semmit nem arra beszél, hogy az Isten most haragszik, vagy ítélkezik. Az Isten szomorú. Úgy is lehetne mondani mai fogalmak, hogy az Istennek érzelmi intelligenciája van. Nem haragszik, hanem szomorú, mert látja, hogy az emberiség most tönkre teszi magát. Gyilkolják egymást. Borzasztóan bántak egymással. Nem mindegy, hogy hogyan látjuk az Isten. A Noé című filmben, ahol Russell Crowe szerepel benne, egyik kedvenc színészem, de az a Noé bárkája című film, az szörnyű, katasztrófa, hogyan mutatják be Istent abban a filmben, mint egy mérges zsarnok, aki alig várja, hogy megítélje az embereket a földön. Nem, az Isten látja a mi szívünket, hogy mi tönkre teszünk magunkat, és ő emiatt ő szomorú. Kérdés az, hogy Isten mit fog csinálni? Ez az állapot mit fog csinálni? Isten nem maradhat passzív. De azt látjuk, hogy csak hármat lapoztunk, és Isten most nagyon veszít ebben a háborúban a jó és a gonosz között. A gonosz győzedelmeskedik. Mit fog csinálni Isten? És Isten kijelenti egy nagyon radikális terv. Neki be kell avatkozni, mert a gonoszság az nagyon elterjedt. Az emberek gyilkolják egymást. Most az Isten mit fog csinálni? 7. versben. Azért ezt mondta az Úr, eltörlöm a föld színéről az embert, akit teremtettem. Az emberrel együtt a szárazföldi állatokat, a csúszómászokat és az égi madarakat is, mert megbántam, hogy megalkottam őket. De Noé kegyelmet talált az Úr előtt. Tehát ezt nem mondja, hogy Noé igaz ember volt, Noé kegyelmet talált az Istenben. De Noé lesz az Isten eszköze, hogy az Isten végre hajtson ezt a radikális tervet. Ugye? Tehát Isten nem fog a nullából újra kezdeni, hanem előre megy, folytatja az ő történetét. 10. versben azt fogunk látni, hogy Noénak van 3 fiú, és az ő nevük Sém, Hám és Japete. És azt fogunk látni, hogy most Sém viszi előre azt a vonalat, ami képviseli az Isten népét. Ugye? Jön az özönvíz, jönni fog az özönvíz, de jönni fog a megváltó, és a megváltó most Sémen keresztül megy. És fogunk látni, hogy a megváltó ő rajtunk keresztül, és azt is fogunk látni, hogy megint van 10 generáció Noé és Ábrahám között. Tehát az Isten története előre halad. A 11. versben, 12. versben majdnem, hogy megismételi magát, minden ember korrupt a földön. A föld pedig egyre romlottabb lett az Isten színe előtt, és megtelt a föld erőszakossággal. És látta Isten, mennyire megromlott a föld, vagy az ember szíve, mert minden ember rossz útra tért a földön. Ez az állapot a Noé szövetség előtt, ami volt a földön. És a 13. és 14. versben ezeket nem fogom olvasni, csak összefoglalom, hogy miről van szó. Az Isten elmondta az ő tervét Noénak, hogy építsen egy bárkát. Következő versben azt olvasok, hogy Isten pontosan elmondta neki, hogy milyen nagy legyen, és pontosan mit kell csinálni. És a 17. versben elmondja, hogy özönvízzel fogja mindent és mindenkit elpusztítani. És a 18. versben elmondja végre Noénak, hogy veled szövetségre lépek. Tehát veled azonban szövetségre lépek, menj be a bárkába fiaiddal, feleségeddel és fiaid feleségével együtt. Most mit jelent, amikor Isten köt egy szövetséget valakivel, vagy szövetségre lép valakivel? Hát van egy feltétel nélküli oldal, és van egy feltétel az egésznek, vagy mire vagyunk mi felelősek. És Isten feltétel nélküli módon megígéri nekik, hogy ő hivatalosan kapcsolatban lép Noé és az ő családjával, és meg fogja menteni őket, mert megőrizi őket a, a, az özöndíztől őt és a családját, de ugyanakkor azt kéri tőle cserében, hogy tessék engem képviselni. És Isten parancsol Noének, hogy építsd a bárkát, azt a munkát végezd, amit én kérek tőled. És a következő versekben 19-22 elmondja konkrétan Noénak, hogy mit kell csinálni. Hozd be az állatokat kettessével. Magyarul ugyanazok az állatokat, amit Ádám megnevezte az édenkertben, most Noé kell megmenteni azok az állatokat. Tehát az Isten terve folytatódik. Most folytatjuk a 7. fejezetével, és a 4. versben azt fogunk látni, hogy Isten pontosan megmondta Noének, hogy 7 nap múlva, 1 hét múlva kezdődik az eső. És esni fog az eső 40 nap és 40 éjszakán keresztül. Következő versekben arra olvasunk, hogy Noé 600 éves volt, amikor befejezte munkát. Tehát lehet, hogy 100 éven keresztül építette ezt a hatalmas nagy bárka. És a következő versekben minden pontosan úgy építi, minden pontosan úgy történik, ahogy Isten ezt elmondta. És a 11. versben pontosan le van írva, hogy mikor, melyik napon elkezdődött az özönvíz. Miért fontos ez a pontos leírás? Mert a Biblia azt szeretne mondani, hogy ez nem egy gyerek mese, amiről van itt szó. Minden, ami le van írva, az a történelemben megtörtént. Ez az Istennek a története, és pontosan, precízen le van írva mindent. Kezdődik a 8. fejezet, és Isten azt olvasunk, hogy ők bent maradtak a bárkában, ameddig nem lett száraz mindent. És akkor látjuk, hogy mikor jöttek ki. Tehát a 15. versben azt fogunk látni, hogy Isten mondta nekik, hogy egy év után, hogy gyertek ki a bárkából. A 4. versben azt látjuk, hogy a bárka megfeneklett az Ararát hegyénél. Tehát a Biblia elmondja, hogy egy év után, az özönvíz után a bárka pontosan az Ararát hegyénél megfeneklett. És érdekes módon, hogy a mai technológiával, a drónokkal, más magas technológiával megtalálták a Noé bárkáját. Föl lehet menni a YouTube-on, rengeteg videó van, tudósok beszámolnak, a bárkája még a föld alatt van, de ők látják annak a formája. És érdekes módon, hogy az Ararát hegyénél van egy olyan formája, olyan néz ki tökéletes, mint egy hajó. És pontosan az a mérete, ami le van írva a Bibliában. Miért mondom ezt? Hallottam egy bizonságtételen nem régen egy tiszta ateista embertől, és azt mondta, hogy akkor kezdtem először érdeklődni a kereszténység iránt, amikor hallottam, hogy a Noé bárkája a történelemben megtörtént. Ez nem egy mese. Igen, ez az én kíváncságom minden embernek, aki csak nem tudja, mit gondol a Bibliáról vagy Istenről. Ez a történelemben megtörtént. Ez igaz, amiről van itt szó. Tehát Isten elmondta Noének, hogy most jöjjenek ki a 15. versben. És a Noé bárkájának a történet az, hogy Isten beavatkozott. Isten legyőzte a gonoszságot, hogy többet ne terjedjen világszerte. Ugye? Ez a lényeg, ez a mondani való ennek a történetnek. Világszerte volt az özönvíz. Nézzük meg a következő diát. Azt tudjuk, hogy a kínai nyelvben megtalálták ezt a szimbólumot, vagy ezt a szót, hogy hajó. És három részből áll ez a hajó, a kínai szimbólum. Az egyik a hajó, 8 ember. Tehát a kínai nyelvben, ami egy nagyon régi nyelv, az ő történelemben, az ő kultúrában szerepel a Noé bárkájának a története egy szimbólumban. Tehát, ahogyan kijöttek a bárkából, Noé áldozat hozott Istennek, és Isten egy hatalmas, nagy ígéretet tett Noénak. Nézzük meg, hogy mit is ígért Isten Noénak és nekünk. 21. és 22. vers. Amikor az Úr megérezte a kedves illatot, ezt mondta magában az Úr: nem átkozom meg többé a földet az ember miatt. Bár gonosz az ember szívének szándéka ifjúságától fogva, és nem írtok ki többé minden élőt, ahogyan most cselekedtem. Amíg csak föld lesz, nem szűnik meg a vetés és az aratás, a hideg és a meleg, a nyár és a tél, a nappal és az éjszaka. Tehát gondoljunk bele, Isten hogy mert ezt a kockázatot tenni, hogy mert ilyen nagy ígéretet tenni, hogy többé nem avatkozok bele a dolgokban, a háború, a jó és a gonosz között. Nem fogom kiirtani többet a gonoszat ilyen módon. Nem fogom ilyen ítéletet hozni a föld fölött, pedig itt vagyunk a történelem elején. Nagyon az elején vagyunk az egésznek. És az Isten mégis ezt a csodálatos ígéretet tesz, az Isten nem naív, ki mondja, hogy az ember szíve erre képes csak gonoszságot tenni. De én többet nem fogok így cselekedni. Nem fogok így cselekedni. Tehát figyeljük meg, a 9. fejezet most kezdik, ahol Isten köti a szövetséget Noével. És figyeljük meg, mi az Istennek a terve, hogy a gonosz ne terjedjen, hogy neki nem kell elpusztítani a földet többet. Nézzük ezt meg. Az első verstől arra olvasunk, hogy Isten újra megparancsolt Noénak ugyanazt, amit ő eredetileg parancsolt Ádám és Évának: szaporodjatok és sokasodjatok. Isten sztori történet folytatódik. Istennek fontos, hogy megsokasodjanak, és az egész világ tele legyen emberekkel. Oké, nézzük meg, hogy mi történik ezután. Vagy bocsánat, mégis hozzáteszek egy kis mondani valóit, hogy a muszlimok nagyon komolyan veszik ezt a parancsolat, hogy sokasodjatok és szaporodjatok. És az első jele egy társadalmon, ami kezd elhagyni az Isten, nem foglalkozik az Isten dolgaival, az, hogy kezd fogyni. Nem szaporodik többet. És Európában mi iszunk ennek a levét. Nagyon jól tudjunk, hogy egy társadalom nem tud növekedni, ha nincs szaporodás. És azért is nagyon támogattam a magyar kormány, amit csinál ezzel, hogy igen, szaporodjunk, hogy legyünk sokan, ne fogyjunk. De most Isten elmondja az ő lényegét, az ő tervnek a következő versben. Mi az Isten elképzelése, hogy a gonosz ne terjedjen? Azt már tudjunk, hogy az Isten már megkért Ádámtól, hogy uralkodjon, ugye? Most ez is folytatódik. És most fogunk látni, hogy mit jelent uralkodni egy bűnben esett világban, nem az Édenkertben. Mit jelent uralkodni ebben a világban, 5b-től 6. Minden állattól számon kérem azt, és az embertől is számon kérem az ember életét. Egyik embertől a másikét. Aki ember vérét ontja, annak a vérét ember ontja. Mert Isten a maga képmására alkotta az embert. Tehát Isten számon kéri a gyilkostól, hogy te ölsz valakit, akkor felelős vagy arra a cselekedetre. Számon kérhető vagy, és az Isten ítéletet, igazságszolgáltatás fog végrehajtani. És az Isten kéri az államtól, ugye nem a személyes bosszú, az Isten kéri az államtól, hogy hajtsátok végre az igazságszolgáltatás. Most ti vagytok felelős. Én nem fogok beavatkozni, én nem fogok gátolni a gonoszságnak a terjedését, ti vagytok felelős erre a feladatra. Nektek kell gátolni, ellenállni a gonoszságnak. És az Isten így hozza a halál büntetés, annak a halálnak a büntetését, az igazság szolgáltatás. De mi az alapja a halál büntetésnek? Hát itt olvasunk, mert ez Isten képmására vagyunk teremtve. Mert ez Isten ennyire fontosnak tart minket. Ez Isten annyira értékel minden egyes embernek az életét. mindannyiunk fontos értékése vagyunk Istennek. És Isten azt mondja, álljatok a gonoszság ellen. Ti vagytok a felelős, hogy igazság szolgáltatás legyen egy társadalomban. És megint ez egy jel, amikor egy társadalom minél távolabb kerül Istentől, annál távolabb kerül az Istennek a megoldástól. És nem hajtjunk végre az igazság szolgáltatás. És most Európában és Amerikában mi iszünk ennek a levét. Ugye Amerikában rengeteg, sok millió ember van börtönben, és kialakítottuk a börtön olyan, mint kis szállodák, és az emberek jól érzik magukat. Ez is lesz kér tőlünk, hogy ebben a szövetségben, ez az ő gát, ez az ő terve, hogy mi vagyunk a felelős ennek az egészre. Nem tudom, hogy láttatok azt a filmet, hogy Ments meg Uram. Egy gyönyörű, lenyűgöző film. Susan Sarandon van benne, Sean Penn, és egy igaz történetet dolgoz fel. És a Sean Penn, ő a gyilkos, és Susan Sarandon egy apáca, aki bemegy a börtönben beszélni vele, mert ő várja a halál büntetést, hogy kivégzik. És az egész filmen keresztül Sean Penn hárítja. Kimossa magát, én nem gyilkoltam, nem gyilkoltam. És ez az apáca folyamatosan beszél az Isten kegyelméről. Elmondja, hogy kicsoda Jézus Krisztus. És amikor közeledik a nap, hogy nem fogja ezt megúszni, tényleg lesz büntetést, halálbüntetés, végre az egy gyilkos, Sean Penn bevallja, hogy én voltam. Én voltam a gyilkos. Én öltem meg ezt a fiatal házaspárt. És a film arra megy ki, számomra az az üzenet, hogy ha nincs kemény ítélet, akkor mi olyanok vagyunk, hogy folyamatosan csak kimossuk magunkat. De amikor szembesülünk az Isten törvényével, hogy ez kemény, nincs mentség, de van kegyelem. És az Úr az, aki megváltja a lelkünket. És azért nekem sokkal jobban tetszik a magyar cím, Ments meg Uram, nem a Dead Man Walking. Mert erről szól a film. Az Isten azért adta ezt, hogy szembesüljünk a kegyelemmel, és hogy visszataláljunk az Úr kegyelméhez. Következő versben, a 7. versben Isten megismétli magát, szaporodjatok és sokasodjatok. Ez miért fontos? Mert amikor a Biblia megismétli magát, az a lényege, hogy ez fontos. Ez fontos. Szaporodjatok. És most hivatalosan Isten szövetségre lép minden élő lényel, minden emberrel és minden állattal, aki valaha élt ebben a világban. Mindenki, aki csak született, az Isten a szövetséghez tartozik. Nézzük meg a 8. verstől a 11. vers. Isten azt mondta Noénak és fiainak, ime, szövetségre lépek veletek és utódaitokkal, meg minden élő lényel, ami veletek van, madárral, jószággal és minden szárazföldi vaddal, mindennel, ami a bárkából kijött, minden földi élő lényel. Szövetségre lépek veletek, és egyetlen élő lény sem pusztul el többé özönvíz miatt, mert nem lesz többé özönvíz, hogy elpusztítsa a földet. Nem tudom, hogy van még, vagy az volt a 11. vers, az jó, ugye? Tehát Isten egy hatalmas ígéretet tesz. Nem fogja többi elpusztítani a földet. Többet nem fog beavatkozni, és én ezt is hatalmas kockázatot vállalt. Hatalmas kockázatot vállalt, hogy mi vagyunk a felelős. Ez többet nem akarja elpusztítani a földet. És Isten adott egy jelet, és azt mondja, ez a jel engem megemlékezt erről a nagy ígéretről. És mi a jel ennek a szövetségnek? Ez a szivárvány. A 12. verstől a 17. vers, ez az ő Istennek a jele nekünk. Majd azt mondta Isten, ez a jele a szövetségnek, amelyet most szerzek veletek, és minden élő lényel, ami veletek van, minden nemzedékkel örökre. A szivárvány ívemet helyezem a felhőkre, az lesz a jele a szövetségnek, amelyet most a földdel megkötök. Még egy kicsit. Amikor felhővel borítom be a földet, és feltűnik a szivárvány a felhőn, akkor visszaemlékezem a szövetségemre, amelyet veletek és minden élő lényel kötöttem. Amely testben él, és nem válik többé a víz özönvízé minden élő lény pusztulására. Ha ott lesz a szivárvány a felhőn, látni fogom, és visszaemlékezem az örök szövetségre, amelyet Isten kötött minden élő lényel, amely testben él a földön. Akkor ezt mondta Isten Noénak, ez lesz egy jele annak a szövetségnek, amelyet minden földi élőlénnyel kitöttetem. Tehát ez a szivárvány. Egy gyönyörű, lenyűgöző, csodálatos jelet adott Isten nekünk, de ez neki szól, hogy emlékezzen Istent az ő ígéretéről, hogy igen, az embernek a bűne az újra fog felhatalmasodni, terjedni fog világszerte, de Isten nem fog így bánni az emberekkel. Isten kegyelmes lesz. Isten más terve van, és erről fogunk a következő fejezetekben olvasni. De egyenlőre a szivárvány, nézzük meg a képet róla, itt voltunk a múlt héten, itt ültök a kávézóban, kinéztük, tehát ahogy látjuk a Soleilnek az étterem, itt vannak, nézzük meg a következő képet, Dávid, hogy Isten ad nekünk még a gyönyörű képeket, hogy emlékeztessen minket, hogy pontosan ezen a héten, amikor erre prédikálok, az Isten megmutatta nekünk ezt a csodálatos szivárványt. Igen, az ő szövetség az még érvényes. Minden egyes ember tartozik ebben az átfogó szövetségben. Aki csak született, aki csak él, szövetség tehenek vannak, és kutyák, és mindenki tartozik az Isten szövetségben. De azt is tudjuk, hogy az Istennek nincsen szabadalma a szivárványra, és valaki más használja, mint szimbólum. És az szomorú. És ez is egy jel, egy társadalom, ami elvándorol Istennek az eredeti tervétől, és másképpen értelmezi a szivárványnak a jele. A szivárvány az Istennek a szövetségre mutat, hogy ő szövetségben van velünk. Erről szól. Úgy gondoltam, hogy most kihagyom a Bábel toronynak a története, majd jövő héten ezzel fogunk kezdeni. De befejezésül azt szeretnék mondani, hogy mindenki tartozik ebben a szövetségben Istennel. És ma este az a fő kérdés, hogy te, aki ebben a szövetségben vagy, a szövetségnek mindig van két része, áldás és átok. Ugye, ítélet vagy kegyelem. Van egy gonosz oldala, és van egy jó oldala. És minden egyes ember tartozik ebben a szövetségben. A Biblia azt mondja, hogy nincs egy semleges ember sehol. Az Isten minden egyes embert ismer. És tudjátok, hogy amikor egy ember meggyilkolja egy másik embert, az az embernek a vére kiállt az igazságért, az igazság szolgáltatásért, ugye? Te megöltél engem! És valaki csináljon valamit, az én vérem folyt, ez az illető engem megölt, és az ő vére kiállt, hogy legyen igazság szolgáltatás legalább. Ne legyen korrupció ezen a világon. Tehát ez egy jó dolog. Az igazság szolgáltatás, ez egy jó dolog. De van egy valaki, mert a vére folyt. És az emberek meggyilkolták őt. És az ő vére nem kiállt az igazság szolgáltatásért. A Biblia így mondja. A zsidókhez írt levele. Jézus vére hatalmasabban beszél, mint az Ábel vére. Ugye Kain megölt Ábelt, és az Ábelnek a vére kiállt, legyen igazság szolgáltatás. De Jézusnak a vére hatalmasabban beszél, mint az Ábel vére. Jézus vére nem kiállt az igazság szolgáltatásért. Ugye, mert mi, mint bűnös emberek, mi öltünk meg az Úr Jézus Krisztust. Mi öltünk meg. Az ő vére folyt miattuk. És most Jézus azt mondja, atyám, ne add nekik az igazság szolgáltatást, hanem a Jézus Krisztusnak a vére kiállt Istenhez, hogy Uram, add neki kegyelmet és irgalmát. A Noé szövetség leteszi az alapot a társadalomnak, hogy az államnak kell végrehajtani az igazság szolgáltatást. Ezt mondja a római levélben is. És ez egy jó dolog. De nekünk van reményünk. Mert ez nem az Istennek a végső terve, hogy gátolja a gonoszt. Az Istennek a végső terve az ő fiában van, akinek az ő vére folyt értünk. És Krisztusnak a vére kiállt értünk, hogy miattam kegyelmet és irgalmat kaptak. Ez a jó hír. Ez az evangélium. És a Noé történet előre készít minket, hogy értsük, hogy mi az, ami Jézus Krisztus tett értük, hogy mennyire nagy szükségünk van mindannyiuk Jézus Krisztus véréért. Tehát menjünk az Úr elé, imádkozunk és adjunk hálát Istennek. Menj, atyám, ma reggel szeretnénk hálát adni neked a szivárvány szimbólumért, hogy adtál nekünk egy csodálatos és lenyűgöző képet az égen, amit gyönyörű, amit emlékeztet minket a te kegyelmedről, arról a szövetségről, amit te kötöttél sok ezer év ezelőtt Noéval, és emlékeztet minket, hogy mennyire gyűlölöd a gonoszságot, és mennyire megszomorít téged, amikor a bűnös természetünk szerint élünk, és nem álljunk ellen a gonosznak, nem igyekszünk gátolni, hanem engedjünk, hogy terjedjen. És köszönjük, Úr Jézus Krisztus, hogy de látod a mi szívünket, amikor megszülettünk, hogy folyamatosan a szándékunk az csak a rosszra hajtott minket. És ezt láttad, és belenyúltál a mi életünkben, és feláldoztad magadat, értünk, és a te véred folyt, értünk, és helyettünk, és miattunk. Köszönjük, Úr Jézus Krisztus, hogy az egész Szentírás rólad szól, és előre készít téged, hogy lássuk, hogy ki vagy, és mit tettél értünk. Köszönjük, Úr Jézus Krisztus, hogy elhagytad a mennyei palotádat, elhagytad az édenkert, a paradicsomot, és eljöttél ebben a bűnben esett világban, és nagyon jól tudtad, hogy fognak bánni veled, hogy a te véred fog folyni. És köszönjük, Úr Jézus Krisztus, hogy a te véred által kegyelmet és irgalmat kapunk. Milyen csodálatos vagy. Köszönjük, hogy velünk voltál ma reggel, és szóltál a te ígérén keresztül nekünk. És köszönjük, hogy a te nevedben imádkozhatunk. Amen. Amen.